Püspök úr, miért vállalta, hogy elmegy Ukrajnába, és nem csak Kárpátaljára, hanem kifejezetten háborús térségbe is?
Ukrajnában természetesen minden a háborúról szól, még ha az ember Kárpátaljára megy ott is, hiszen ott is lehet érezni ennek a következményeit az elvándorlásban, a munkanélküliségben, vagy a drágaságban, vagy egyáltalán a lelkületben. És természetesen oda is többször mentem, és fontosnak éreztem mindig a kárpátaljai magyarok, vagy akár nem magyarok támogatását. Most ez egy konkrét meghívás volt Odesszába, ami azzal is összefügg, hogy most már talán 2-3 éve az úgynevezett Martin Luther Bundnak, ez egy Erlangen németországi központú szervezet elnöke volnék. Ez egy olyan a múltszázadban létrejött egyesület, amelyik az európai elsősorban kisebbségi evangélikus egyházakat támogatja. Tehát nem a Skandináviában vagy Németországban, hanem az igazán szórványsorban élő egyházakat, és ezért, ha úgy tetszik, hivatali kötelességem is az ott élő, akár Ukrajnában vagy Oroszországban élő evangélikusoknak a megismerése és lehetőség szerinti személyes támogatása. Úgy tudom mondani, hogy ez egy jó szolgálati út, vagy a szolidaritás útja, de azért mégis lelkipásztori látogatásnak tekintettem ezt elsősorban. És jó lehetőség volt, hogy együtt utaztam Vörös Szabolcsal, aki a külpolitikai újságírás egyik legelismertebb személyisége és kiváló fotós, ráadásul a Válasz Online munkatársa. Vele már korábban is kapcsolatban voltam több más ügyben, és mivel lehetőségem volt egy sajtós magammal vinni, ezért kérdeztem, hogy jönne-e, és mivel ő nagyon jól ismeri Ukrajnát, ez egy win-win szituáció volt, hát mind a ketten jól jártunk a másik társaságával.
Akartam is kérdezni, hogy ki keresett kit, de akkor ezt most tisztáztuk, hogy ön hívta meg az újságíró társul. Más ment egyébként önnel, tehát akár a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről, akár a Luther Márton Szövetség, magyarul talán így jobban értik a hallgatóink, tehát akár a szövetség részéről, vagy kettesbe mentek?
Ketten mentünk, és jó úti társak is voltunk, jó beszélgetésekre adott lehetőséget, és sokat tanultam tőle, hiszen csak a háború kitörése óta talán már 7-szer volt Ukrajnában, és nagyon jól ismeri Odesszát is, Kijevet is, és korábban a frontvonalban is ott volt, számos tudósítása olvasható ezzel kapcsolatban. És talán az is fontos, hogy először Kisinyovban álltunk meg, ez praktikus is volt, hiszen mehettünk volna vonattal Kárpátalján, Kijeven keresztül, de van olyan lehetőség, hogy bécsi átszállással Moldávia fővárosába érkezik az ember, és onnan már egy viszonylag belátható autóút 4-5-6 óra függően a határtól, amit meg kellett tennünk, és ha már ott voltunk Kisinyovban, akkor meglátogattam az ottani evangélikus gyülekezetet. Egyetlen egy evangélikus lelkész, Valentin Dragan szolgál Moldáviában, ő maga Szentpéterváron tanult, és feleségével, Annával nagyon komoly karitatív diakóniai munkát végez, illetve hát lelkipásztori szolgálatot, valamint most a menekültek között is, hiszen nyilván számolni kell azzal, hogy mint szomszédországba nagyon sok menekült érkezett Moldáviába és Ukrajnából. És ezt a kis gyülekezetet, ahol egy icipici kis templomuk van mindössze egy lakótelepi környezetben, ilyen Keller kirche, hogy ők mondják, egy ilyen pince templom, ott tartottunk közös imádságot, illetve beszélgettünk, ismerkedtünk egymással. Jó volt látni azt a munkájukat, amit végeznek a hajléktalanok között, a legszegényebbek között, illetve hát most a menekültek között. Illetve hát olvastam a különböző kiadványaikat, a különböző molinókon németül beszámolnak a német, illetve a volt szovjetunióbeli tagegyházakkal egykori szovjet köztársaságok evangélikus egyházaival való kapcsolatról. Neki is a főnöke, ez egy kicsit érdekes, Kazahsztánban érsek, evangélikus érsek, aki onnan meglehetősen nagy távolságból végez vizitációt, hivatalos egyházlátogatást a kifinyovi gyülekezetben, de az ott esetben evangelizáló alkalmakat is tart. Tehát itt sok száz vagy előtt esetben több ezer kilométeres távolságokban is kell gondolkodnunk.
És hát akkor végülis ez a látogatás is mutatja, hogy a Luther Márton Szövetség elnökeként tette meg ezt a látogatást. Már amennyire el lehet különíteni, és kérdezem, de nem akarok ezen sokat rugózni, el lehet különíteni, hogy ön most akkor éppen a Luther Márton Szövetség elnökeként, vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspökeként, vagy mezitlábas evangélikus lelkészként indul el egy ilyen útra?
Ezek nyilván összetartoznak, tehát én akkor is elmentem volna, ha nem vagyok a Luther Márton Szövetség elnöke, és ha meghívást kapok és van lehetőség az út megszervezésére, akkor én örömmel megyek, mint ahogyan az elmúlt években, évtizedekben, vagy akár korábban is még a Duna TV szerkesztői munkám során nagyon sokat jártam ezekben az országokban, és viszonylag jól meg tudtam is bemeríteni egy házakat. Természetesen az, hogy a Luther Márton Szövetséget képviseltem, ez azt is jelenti, hogy fölmértem a főtitkár és a vezetőtársak kérésére az igényeket, hogy a jövőben is milyen módon tudjuk segélyezni őket, hiszen akár az anyagi segítség, akár a teológiai irodalommal való ellátásuk, vagy konferenciára, nyelvtanfolyamokra való meghívásuk az gyakorlat, és a jövőben is szeretnénk ezt támogatni. Magyarként még az is érdekes volt, hogy belépetésemre a repülőtéren egy négy falusi csángó házas pár is várt, amikor megtudták, hogy Magyarországra érkezik a püspök, ráadásul, hogy Fabinyi Tamásnak hívják, akkor mondták, akkor jó, hát mi ismerjük négy faluból, evangélikus lelkész lányuk van, akit tanítottam is a teológián, és nem régiben pár hete Nürnbergben a Kirchen tágon találkoztam vele, az ő Eszter lányukkal, és ez a házaspár most Kisinyóban dolgozik, az egyetemen tanítanak magyart az ottani egyetemistáknak, mert úgy látszik, erre is van igény.
Milyen kicsi a világ.
Az és időre... evangélikusok és aktív tagjai ennek a gyülekezetnek.
Köszönöm, az időre való tekintettel lépjünk tovább a történetben, jussunk el Odesszába.
Gyalog jutottunk el, az is érdekes, mert úgy volt a legpraktikusabb, hogy az autóknak a határátkeléshez különböző engedélyeket kell beszerezni mindkét oldalról, meg nagyon hosszú sorok is kígyóznak, és ez a régi módi apostolok lován való közlekedés, ez nagyon szélszerűnek tűnt. Úgyhogy engem a moldáviai lelkész barátom, mert most már azzá vált, elvitt a határig, vagy a határ közelébe, ott kiszálltunk az autóból, felmutattuk a különböző checkpointokon, ellenőrzési pontokon az útleveleinket, és átballagtunk a túloldalra, ahol aztán egy ukrán rendszámú autóban várt minket a gyülekezet munkatársa, és hogy még kalandosabb legyen, úgy zajlott ez, mint egy túszcsere a filmekben, mert ebből az ukrán rendszámú autóból pedig egy német lelkész kolléga és a munkatársa szállt ki, akik az úgynevezett Grossfürdiselt berlini segélyszervezetnek a munkatársai, és ők pedig átszálltak a moldáviai rendszámú autóba, és elvitte őket Kisinovi repülőtérre, ahonnan aztán hazamentek Berlinbe. Úgyhogy kalandos volt a megérkezés, és innen azért mindig egy jó pár óra út volt az Odesszába. Utazás borzasztó rossz utakon, óriási teherautóforgalommal, de hál' Istennek épségben megérkeztünk. A határon, a város határában már azért látszottak a harcoknak a nyomai, hiszen nagyon sok biztonsági intézkedés várt ránk, nagyon sok őrbódé volt, vagy akár ilyen tankcsapdát is felállítottak. Plakátok is érdekesek voltak, hogy ezek a plakátok azért mindenhol a hadseregbe való sorozásra szólítottak fel, vagy önkénteseket toboroztak, úgyhogy azért a háborúnak így a szele megcsapott minket. De azért utána meg azt tapasztaltuk, amikor még este a 11 órás takarodó ideig ki tudtunk ülni egy kerthelyiségbe, hogy ott viszont nagyon béke van, tehát nyugodtan beszélgettek az emberek, mellettünk egy nagyobb társaság születésnapot ünnepelt, mégpedig fiatalok. 27 éves kortól van hadkötelezettség, nyilván, hogyha komolyabbra fordul, akkor besorozzák a fiatalabbakat is, mert ez sok fiatal önkéntesként is csatasorba áll, de 27 éves kor alatt még adott esetben szabadon mozognak a fiatalok, és ezt bizony ki is használják. Az említett takarodó pedig ugye a 11 órás zárás, amikor is elsötétítés van, illetve hát ezekről kell készülni a kiárási tilalomban arra, hogy éjszaka hát, támadások érhetik a várost. És ebben is volt részünk, éjjel kettőkor megszólaltak a szirénák, és másnap reggel aztán megtudtuk, hogy nem is ok nélkül, mert az ukrán légvédelemnek bizony dolga volt, négy orosz rakétát lőttek le, amelyek a városra irányultak. Tehát kétarcú volt a város, egyrészt mintha béke lenne, az emberek nyugodtan korzóznak, és kávéznak, és vacsoráznak a kerthelységekben. A tengerpartra nem lehet lemenni, pedig ugye Ukrajna fő attrakciója lenne, de amúgy széles utcák és parkok vannak a városban, de a éjszaka azért a sötétség, illetve az esetben a vinyogó sziréna az emlékeztet a háború közelségére.
Akkor mielőtt még belépnénk virtuálisan az odesszai evangélikus templomba, engedjen meg egy nagyon emberi kérdést. bennem mindig felmerül, ha valaki önnel van lehetőségem beszélgetni, aki most a háborús Ukrajnában járt. Nem félt?
Amikor az utazás előző napokban értesültem arról, hogy azért Odesszát is támadás érte, és halottak is vannak, akkor azért nyilván volt bennem egy bizonyos aggodalom, de azért valahol az emberben ott van a természetes bizalom is, hogy az Úristen megúv egy ilyen úton, és hát bizony azért veszélyeknek vagyunk kitéve mindenhol, ez talán bagatellizálja a kérdést, de hát közlekedésben és mindenhol kerülhetünk veszélyes helyzetbe. Itt most arra volt szükség, hogy a szolidaritásnak a jelét adjam, és azért, ha nagyon őszinte vagyok, még a kíváncsiság is hajtott. Tehát remélem ez nem egyfajta hiúság, de az volt bennem, hogy ha csak lehet, akkor én eljutok ő hozzájuk személyesen, ismerem meg őket, nem az újságokból, legyen arcuk, legyen nevük, legyen személyiségük, azokkal, akikkel tudok beszélgetni, akkor jobban tudom itthon is elmondani, hogy mire van ott szükség, és talán az imádságaim is konkrétabbak, és a segítés is jobban célhoz ér majd.
Nem tudja levetkőzni azt, hogy valahol újságíróként is dolgozott. De persze ez nyilván más szakmákban is, meg emberekben is ott lehet a kíváncsiság, csak ebből én ezt is érzem. Zárójel, jussunk el a templomba. Milyen volt az odesszai evangélikus templom? Mit várt előzetesen a gyülekezetről, az istentiszteletről, aztán mit tapasztalt ott végül a templomban?
Természetesen hallottam, meg olvastam sokat már arról, hogy hogyan kerültek evangélikusok Ukrajnába, vagy szélesebb léptékkel mérve Oroszországba. Ugye Nagy Katalin cárnő telepítette, vagy hívta őket oda, Württembergből és egyebek mellett Magyarországról, hogy valahol az európaiságot, a kultúrát, a iparosítást is képviseljék, és nagyon szép feladatokat is végeztek, és azt hiszem, hogy javára váltak a cári Oroszországnak ezek a németek. És aztán, amikor ugye a bolsevik forradalom volt, akkor a németek által épített templomokat természetesen sajnálatos módon lerombolták, de hát ugyanígy az ortodox templomokat is, vagy a katolikus templomokat is, vagy a baptista imaházakat is. Ez történt Odesszában is. Ezt a templomot a 1800-as évek végén, 1900-as évek elején építették, de már a bolsevik forradalom idején megfenyegették őket, hogy nem tarthatnak istentiszteleteket, és ahogy a más ortodox és más vallású templomokat is bezártak, vagy akár leromboltak, ez történt az odesszai evangélikus templommal is. A templom falán ma emléktábla van, amelyik Fogel lelkészre, illetve Theophil Richter kántorra emlékeztet, akiket már 1937-ben letartóztattak, és 1941-ben kivégeztek. Ők csak ketten jelenítik meg a sok száz mártírt. A nevük azért érdekes, mert Fogel egy nagyon jó hírű igehirdető volt, Richter pedig a fia révén lehet ismerős, hiszen Sviatoszláv Richter, a híres karmester volt az ő fia, aki egyébként Magyarországon is sokat járt, amikor Magyarországon koncertezett, és azok esetben a brosúrákban olvasni lehetett, hogy édesapja Odesszában volt kántor, mert ez szerepelt sokszor a műsorfüzetben, akkor azért azt nem írták meg, hogy ez a sors azért tragikummal végződött, hiszen mártírrá kellett válnia. Tehát ez a templom használaton kívül volt a bolsevik időben, a szovjet időben, tornaterem volt, meg könyvtár volt egy időben, és a 70-es években aztán felé gyújtották. Talán az is érdekes, hogy mikor, május 9-én a győzelem napján, és valószínűleg egy ilyen szovjet diadalittas örömünnep keretében fordultak még évtizedekkel a világháború vége után is a németek, a német emlékek ellen, így gyújtották fel ezt a templomot, ami egészen nem is csak a perestrojkáig, hanem még a 2000-es évek elejéig mementóként romosan állt. Akkor tudták bajor segítséggel ezt felújítani, újraépíteni. Nagyon szép belsőt építettek ki, egy német építész nagyon igényesen alakította ki a templom belsőt, és egy olyan 4-500 ember befogadására kész templomot hoztak létre, ami, ha nem is volt tele az elmúlt években, egy szép gyülekezetet lehetett ott számon tartani. Most azonban azt tudtuk meg, hogy a gyülekezetnek mintegy 70%-a elhagyta Odesszát az elmúlt hónapokban, közel másfél év alatt, és így talán 35-40-en voltunk az istentiszteleten. de meglepetésemre fiatalok is voltak, tehát nem csak ilyen, bocsánat, így mondom, hogy a bábuskák, akik ilyen nagymama korúak, akiket itt felejtett a történelem, hanem fiatalok, akiket ráadásul most kereszteltek, vagy most konfirmáltak meg. Két héttel az én látogatásom előtt, Szentháromság vasárnapján volt egy olyan konfirmáció, amikor 7 felnőttet konfirmáltak, előtte pedig néhány héttel hagyományos korban, 17-13 éves korban 7 fiatalt. Tehát ez azt jelzi, hogy van érdeklődés az evangélikus egyház iránt. Talán valahol az európaiságot, vagy a modernitást is képviseli az evangélikus egyház. Ezért sokan, akik ilyen ortodox háttérrel, talán a népi vallásosságból jöve, vagy még a szovjet idők miatt is teljesen szekuláris háttérrel rendelkeznek, azok most talán felfedezik, hogy megtalálják maguknak az evangélikus egyházat, és ott közösségre lehenek. Az istentisztelet nyelve orosz egyébként, használják a németet is énekekben, meg néha liturgikus formákban, de ahogyan Odessa általában nem ukrán nyelvű, hanem orosz nyelvű, így ott is természetes az orosz nyelvűség. Én németül prédikáltam, de a helyi lelkész Alexander Gos, aki az ő falazimat elnöke is, ő tolmácsolt oroszra.
És miről szólt az ige hirdetés, ha néhány mondatban összefoglalná nekünk ennek az üzenetét?
Igen, amikor ezt a Fogel-Richter történetet, fájdalmas történetet olvastam, egyébként elnöktársam egy cikkéből, Kröle Gergely jártott talán 5-6 éve, és ő számolt be az akkori élményeiről, és tőle tudtam erről a két mártírról. Most amikor róluk gondolkoztam, akkor választottam azt az igét, amiről aztán prédikálni szándékoztam. Ez az apostolok cselekedetéről szóló könyvből a 16. részben Pál és munkatársa Szilász börtönbe vettetése, mert ott a börtönben ők imádkoztak és énekeltek. És így utaltam kezdésképpen a két mártírra, Fogel tiszteletesre és Richter kántorra, hogy az ő szolgálatuk az imádság és prédikáció persze, valamint az éneklés és az egyházzene volt, és valami hasonlót művelt, ugyancsak börtönben, vagy megpróbáltatások közepette életveszélyes helyzetben Pál és Szilász, és ahogyan ők megszabadultak a fogságból, mert az Úristen egy földrengésen keresztül megnyitotta a börtön ajtajait, úgy van lehetőség, ez volt a kicsengése a prédikációnak, vagy a remény arra, hogy hát az itteni üldözöttek és elnyomottak is meg fognak szabadulni, és végül is egymás segítésére lehetünk, úgy, ahogyan a börtönőr, ez a morcona börtönőr Filippiben szinte irgalmas samaritánossá vált, és az addigi ellenségeinek kimosta a sebeit, így lehet reménykedni abban, hogy az ellenséges népek, nemzetek nem szemben állnak egymással, hanem irgalmasságot tudnak gyakorolni. Körülbelül ez volt a prédikáció vázlata.
Milyen volt együtt úrvacsorázni ezzel a gyülekezettel?
Nagyon megrendítő. Én mindig úgy élem át az úrvacsorát, mint a titkok titkát, és egy ilyen közegben, ahol érzi az ember a metakommunikációnak a jelentőségét, hiszen az úrvacsora az nem szavakból, hanem jelekből, mozdulatokból, ízlelésből, adott esetben illatból áll. Úgy most nem szavakból értettük meg egymást, hanem ilyen metakommunikációs módon. Ráadásul nagyon szép az úrvacsorai forma, körbeállták az oltárt, és úgy léptünk mi lelkészek oda hozzájuk, és adtuk kezükbe az ostját, illetve ezt az ostját mártották a borba. És az is nagyon szép volt, ahogyan az istentisztelet végén, az úrvacsora végén, az egész istentisztelet végén is áldást osztottam, azt magyarul mondtam, és egyébként az énekeket is tudtam magyarul énekelni, mert olyan énekeket választott a lelkész, amiket mi magyarok is éneklünk, ezek általában lutheri énekek, vagy reformációi korabeli énekek, tehát jó volt azért az nyelvemet is így használni, és az áróáldás, amelyik ugye a békességről szól, a békesség kérése, az különösen is mélyről jött, a szívemből jött, és egy kis ajándékot adtam át egyébek mellett egy olyan fali táblát, ami németül az szerepelt, hogy békesség néktek, és utána vettem csak észre, hogy a templom bejáratánál 6 nyelven egyébek mellett görögül, héberül, de oroszul is, és ukránul is, és németül is ez a felirat olvasható, hogy békesség néktek, anélkül tudtam volna. Egy ilyen üzenetet hoztam, és ez természetesen kínálta magát, hiszen a békét, az igazságos békét szeretnénk megvalósítani, és azért imádkozunk, és ezért is utaztam el hozzájuk.
Mit jelent az igazságos béke, amit most ön is itt említett, illetve Vörös Szabolcs a Válaszoló Nemzetközi cikkében is külön kiemelte, hogy nem csak úgy a békéért imádkozott, hanem az igazságos békéért.
Ha egy nemzetet megaláznak és elfoglalnak tőle területeket, és életüket szinte lehetetlenné teszik, akkor nem lenne tisztességes azt elvárni, hogy ja, béküljünk meg egymással, és mindenki hagyja abba, és vonuljon vissza, és akkor ott, ahol most állunk, ott maradjunk. Tehát én azt gondolom, hogy itt olyan sérelem érte az ukránokat, nem egyszerűen csak a földterület elvesztésével, hanem az agresszióval és ártatlan civil áldozatok legyilkolásával, amit ők nem bosszúvágyjal, de mégiscsak szeretnének helyre tenni, hogy visszaálljon az az állapot, akár itt még a Krím elfoglalás előtti időre is gondolnunk kell, ami hát azelőtt létezett. Tehát az igazságtétel ezt jelenti. És ezt azért közelről is megismertem, mert talán még érdemes megemlíteni, hogy nem csak Odesszában, hanem több Odessza környéki faluban is jártam, ahol a herszoni menekültek voltak beszélgető társaim, vagyis azok, akik a most frissen megszállt területeken éltek, élnek, szeretteik közül még sokan ott maradtak. Ők átélték, akikkel én beszéltem, az az édesanyja és a két lánya például átélték 9 hónapon keresztül az orosz megszállást és azt a fenyegetettséget, hogy bármelyik pillanatban meghalhatnak, mint ahogyan a falujukban sokan meg is haltak, és ahogyan őrizték a saját hagyományukat, ami ismétlem nem csak ukrán, hanem német és evangélikus hagyomány is. Mutatták a fényképeket a telefonjukon az istentiszteletekről. Ezekben a herszoni falvakban evangélikus istentiszteletet tartottak, imád lelkész nélkül, megtartották az ünnepeket, például aratási hálaadó ünnep, amikor ugye mindenhol szokás Magyarországon is, hogy földíszítik az oltárt, a friss terményt, beviszik oda, virágokat tesznek oda, és hálát adnak a természetért, a teremtettségért. Nem volt már lelkészük, a hívek közül is sokan eltávoztak, de akik ott maradtak, megtartották ezt az ünnepet. És ez a Svetlana nevű asszony, akivel beszélgettünk, elmondta, hogy ő most is jobban félti a templomot, mint a saját házát, és szeretne hazamenni, és sokat imádkozik azért, hogy a templom éppen maradjon. Tehát az igazságos béke valahol azt is jelenti, hogy ezeket a hagyományokat is meg tudják tartani, a nemzeti vagy a hitbeli hagyományaikat, és ezzel együtt kössön békét a két szemben álló fél.
Mit tanult ebből az útból, mi az, amit akár a saját egyházában, vagy úgy tágabb értelemben a magyar keresztény közösségnek átadna, elmondana, megtanítana, figyelmet felhívná rá?
Én elég sokat beszélek a szolidaritás gondolatáról, akár a ökumenében is fontosnak érzem a szolidáris ökumenét, hogy nem versenyhelyzetben vagyunk egymással a felekezetek, hanem nagyon össze kell fognunk itt Magyarországon is, de világszerte. És ha most ezt a utat így végigpörgetem magamban, akkor azt gondolom, hogy a szolidaritás az, amit adnunk kell, kifejezésre juttatni azt, hogy mi gondolunk rájuk, és nem szabad, hogy bennünk, akár csak magyarokban az ellenséget lássák, de az oroszokban se az ellenséget lássák, hanem az embertársat, és a keresztény emberben pedig a testvért, és hiszem, hogy mind a két oldalon és valamennyi oldalon vannak keresztények, akik közösen tudunk imádkozni, és tudunk tenni ezért a megbékélésért, és a szolidaritás, ami alapvetően egy társadalmi politikai kifejezés, az a krisztusi irgalommal párban jelenik meg, ami több, mint a szolidaritás, hiszen abban benne van az Istennek a szeretete, nem csak az emberek közötti kapcsolat, hanem az Istentől elnyerhető irgalom és segítség. Ennek a megtapasztalása volt számomra nagyon fontos, és az, hogy az emberek nehéz körülmények között is helytállnak, és igénylik a támogatást, nagyon örültek annak, hogy ott voltam, ott voltunk személyesen, és szerették a kapcsolatot ezután is ápolni velünk. Arcot kaptak az emberi sorsok, és ez egy ilyen látogatásnak egy nagyon fontos velejárója, hogy most már az imádságaim is, ahogy mondtam, konkrétabbak, mert tudom, hogy kikre kell gondolni, kikért kell imádkoznom.
Mit gondol, visszamegy még Ukrajnába úgy, hogy még tart ez a háború?
Hát tartok tőle, hogy igen, mármint attól tartok, hogy ez tartani fog még ez a háború, és ha van lehetőségem, mindenképpen vissza fogok menni. Talán más városokban is, Kijevben is egyébként vannak evangélikusok, őket is szeretném meglátogatni. Most nem beszéltünk róla, de az ökumenikus segélyszervezet is jelen van ezen a területen, akár a mostani háborús övezetben, és nagyon tiszteletre méltó munkát végeznek. Mi az evangélikus egyház részéről, hát a magunk szervezetének tekintjük az ökumenikus segélyszervezetet, egyik alapítói vagyunk, és számos evangélikus vezetője van a szervezetnek, az is lehet, hogy velük együttműködve fogok egyszer visszamenni. De az is reménységem, hogy azok az odesszaiak, hogy most megint csak őrájuk gondoljak, akikkel tavaly itt Budapesten találkoztam, abban a skólában, abban az evangélikus egyház épületében, Budapest Ülői útján működtetett iskolában, akik onnan Odesszából menekültek el, kis gyerekek és édesanyjuk. Most az a reményem, hogy ők is vissza fognak térni, és még az is lehet, hogy megismerjük egymást, hogy mi találkoztunk akkor, amikor ők menekültek voltak, én pedig itt lelkészszeret is köte voltam ennek a egyik befogadó egyháznak, milyen jó lenne velük az ő anya földjükön, az ő országukban, az ő saját otthonukban, vagy akár gyülekezetükben újra találkozni.